Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a konferencia valamennyi résztvevőjét. És hadd kezdjem azzal, hogy nagyon hálás vagyok, hogy úgy alakult, hogy ma egy nappal később jöttem, mint általában szoktam, és hálás vagyok, hogy hallhattam Teodóra tanúságtételét, mert nagyon megérintő volt. És azt is hadd mondjam még bevezetésképpen el, hogy a mi egyházunkban a liturgikus keretek eléggé kötöttek, és emiatt ritkán van részünk abban, hogy ilyen személyes hangú Isten élményeket, Isten megtapasztalásokat egymással megosszunk, és ez valószínű a mi egyházunknak egy hiányossága. Úgyhogy én örülök annak, hogy most itt ezen a missziói konferencián több ilyen személyes hangú bizonyságtétel hangzik el, hiszen nagy szükségünk van arra, hogy megtapasztalhassuk azt, hogy az Isten hogyan munkálkodik a mai világban, általunk ismert személyeken keresztül, és munkálkodik a mi életünkben is. Tulajdonképpen ezen keresztül szeretném átkötni majd a prédikáció felé a gondolataimat, és akkor hadd adjak egy kis magyarázatot arra, hogy miért ma vagyok itt, és miért nem tegnap. Tegnap egy ordinációs istentiszteleten vehettem részt, egy lelkész nőt állítottunk szolgálatba Sárváron. Ezt már korábban lekötöttük az időpontját, ezért ez ütközött, nem tudtam a nyitó estére ideérni. De tulajdonképpen ez már valamelyest átvezet minket oda, amiről a prédikációban is szólni fogok, de engedjék meg, hogy akkor először felolvassam a mára kijelölt áhítat alapját képező bibliai szakaszt, a Tesszalonikai első levél második fejezetének 13. és 14. verséből. Hallgassuk meg most ülve. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az. És annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Eddig a kijelölt igeszakasz, és az a címe a programban is, hogy Isten beszédének munkája a megtérés. Isten munkájára figyelünk, ami különböző területeken érhető tetten. Néha a személyes életekben, néha egy betegség mélységének a megtapasztalásában, és eszembe jutott az, és ez nem volt benne az eredetileg fölírt jegyzeteimben, csak így hallgatva a bizonyságtételt, most innen fogom indítani, hogy még a kaposvári lelkészi szolgálatom idején egy presbitériumi összerázó kirándulást tettünk Balatonszárszóra, és a presbitérium akkor volt új, és hogy egyrészt egymással is megismerkedjünk, és hogy volt egy ilyen körkérdés, hogy ki hogy került az evangélikus gyülekezet közelébe. És számomra is megdöbbentő volt az, hogy milyen személyes Isten tapasztalatok jöttek elő. És érdekes módon a legtöbben a mélységeken keresztül, nem a sikereken, hanem a különböző őket megérintő tragédiákon, különböző emberi nyomorúságokon, betegségeken, haláleseteken keresztül érezték meg, amikor szinte padlón voltak, hogy az Úristen mégis mennyire közel volt. Ez nagyon-nagyon érdekes élmény volt számomra, hogy néha az Isten közelségét a bajban érezzük meg a legjobban. De Isten nem csak a bajban van közel. Ezt is nagyon jó tudni, és nagyon jó tudatosítani. És akkor itt kanyarodnék vissza oda, hogy a tegnapi sárvári ordinációs istentisztelet azért volt az én személyes életemben és szolgálatomban is nagyon különleges, mert 50. alkalommal állíthattam pályakezdő lelkészt szolgálatba. 50. alkalommal. Pedig nem is vagyok olyan nagyon régen püspök, és nem is, szóval ez önmagában egy szép szám, és ez önmagában is azt mutatja, hogy az Isten ma is megszólít embereket, ma is megszólít fiatalokat, az életük útját úgy igazgatja, úgy vezeti, hogy ők az Isten szolgálatába szerződnek, oda szánják az életüket. Tegnap előtt is volt egy ordináció, egyébként az Fehérváron, és ott elmondtam azt, hogy a Bibliában van ez a történet, amikor Jézus a csodálatos halfogás után a tanítványoknak azt mondja, hogy mostantól emberhalászok lesztek. És valahol ott a Genezáreti tó partján van egy templom, a ferenceseknek egy temploma, és annak az az érdekessége, hogy egy fejjel lefelé fordított csónakra hasonlít. És a ferencesek elmondják, hogy igazából ezt azért is építették meg így, mert ezzel szeretnék kifejezni azt, hogy nem az a nagy csoda, hogy tele voltak a hálók, hanem az a nagy csoda, hogy ott hagyták a csónakot. És hogy ez a templom erre emlékeztet, hogy valaki, akinek a megélhetése volt a csónakja, meg a hálója, az ott hagyja, és elmegy a Krisztus követésére, elmegy, hogy tanítvány legyen, elmegy, hogy aztán később az evangéliumnak, az örömhírnek a hirdetője legyen. És ez nagyon sokszor jut eszembe, amikor a püspöki szolgálatnak a legszebb részét, lelkészek szolgálatba állítását végezhetem én magam is, mert valójában láthatóvá válik ilyenkor a láthatatlan Isten hatalma és az ő munkája, amit nem mindig látunk, és nagyon ritkán gondolunk ebbe bele, hogy a láthatatlan Istennek mégis csak van látható jele ebben a világban. És néha nem úgy, ahogyan képzeljük, mert sokszor mi ilyen gigantikus erőkben, meg nem tudom milyen nagy csodákban, meg nagy jelenségekben szeretnénk látni, vagy próbáljuk tetten érni Istent, a hatalmast, és való igaz, vonzza a tekintetünket a természet, mert a természet hatalmassága az bennünket lenyűgöz. A Bibliában van nagyon sok olyan leírás, ami arról szól, hogy Istennek a szava, Istennek a beszéde az micsoda hatalom. Ugye a teremtés történet is ezzel indul, hogy Isten a világot a szavával teremti, nem kézi munkával, nem kemény, izzadságos, fáradtságos erőbedobással, hanem mondja, és az úgy lesz. A proféták életében is nagyon fontosak a szavak, amelyeket, ha Istentől kaptak, és azt megosztják, az idővel valóra válhat, mert Isten tartja a szavát, tartja az ígéretét. És aztán egészen az Új Szövetség végéig tulajdonképpen ezt a vonulatot meg lehet találni, de egy ószövetségi kitérőre hadd utaljak. Illésnek az Isten élménye nagyon-nagyon szép és érdekes az 1 Királyok 19-ben. Ott arról olvasunk, hogy ugye, ráadásul Illésnek a saját személyes krízise után, amikor teljesen összeomlott, és tulajdonképpen meg akart halni. Depressziós lett, mondjuk így. És akkor utána megjelenik egy titokzatos lény, egy angyal, és mondja, vedd és egyél, és utána erőre kap, és megy a Hórebig, az Isten hegyéig, és ott az Isten megmutatja az ő hatalmát, de nagyon érdekes az, ahogyan megmutatja. Az a történet, az lenyűgöző. Arról olvasunk, hogy hatalmas, erős szélvihar jön, hát kicsit nagyobb, mint ami itt most Magyarország bizonyos területein végig söpört. Erős szél, ami megszaggatta a hegyeket, így írja a bibliai szöveg, aztán megtördelte a sziklákat, de azt mondja utána, hogy de nem volt ott a szélben. Nem volt ott ezekben a gigantikus erőkben. Aztán földrengés jön, és nem volt ott a földrengésben. Aztán tűz támad, és nem volt ott a tűzben. És akkor azt mondja utána, hogy azután egy halk és szelíd hangot hallottam. Halk és szelíd hang. És az Isten nem mindig a hangzatos és az erőteljes, domináns történésekben van jelen. Néha azokban a halk csendes. Sokszor a betegágyon hallja meg az ember. Talán azért, mert ő maga is sokkal inkább csendben van. És nagyon izgalmas az is, hogy az új szövetségben, amikor Jézus Krisztus megjelenik a földi történelem színpadán, erről így tanúskodik János evangélista, hogy az ige, a szó, az ígéret testé lett. Vagyis valami olyasmi történik, amikor a láthatatlan belép a látható világ keretei közé, és nagyon érdekes, hogy Jézusnál fölismerhetők azok, hogy néha a szavával lecsendesíti a tengert például, kiűzi a gonosz lelkeket, vagy a betegségeket, és így tovább. A szavának ereje és hatalma van, és milyen érdekes, hogy arról is beszél Jézus egyszer a tanítványoknak, amikor fölsülnek valamivel egy, akkor azt mondja, hogyha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, azt mondanátok a hegynek, hogy menjen arrébb és arrébb menne. Ez nekünk kicsit érthetetlen, de abban az értelemben nem, hogy Jézus arra világít rá, hogy az Isten szavának tényleg nagyon nagy ereje van. És arra is rámutat persze, hogy nekünk a mustármagnyi hit sincs meg legtöbb esetben. Hogy nem igazán hiszünk úgy, ahogyan kellene. A második ilyen gondolatként a témánkhoz egy kicsit már fókuszálva, Isten beszédének munkája. Nem csak a mai, mondjuk szolgálatba lépők mutatják azt, hogy Isten miképpen munkálkodik. Tulajdonképpen a történelem során ez végig kimutatható. Volt nekem még boldog ifjú koromban egy ilyen stencillel készített könyvem, az volt a címe, hogy Történelem formáló nagy igék. Az eredeti könyv egyébként egy ötkötetes nagy összeállítás volt, egy ausztráliai skót lelkész írta, egy bizonyos Borkham, és ennek az a szemelvénye, ami magyarul is megjelent, az egy református lelkésznek a fordításában jelent meg. Nem tudom, van-e esetleg, aki ismeri ezt a kis könyvecskét. Történelem formáló nagy igék. Mindegy. Ami nagyon érdekes, hogy részben egyházi személyeknek a történeteit is bemutatja, akik az egyház életét formálták, de természetesen Augustinus, meg ezek a régi nagyok, meg Luther, tehát ez a lelkész összegyűjtötte azokat a bibliai igéket, ami az ő életükben fontossá lett. De vannak benne politikusok, Cromwellre emlékszem, tudósok, Newtonra emlékszem, ami így benne volt. Most, amikor készültem erre a mai estére, akkor megpróbáltam előkeresni, de túl sok doboz nem volt időm átnézni, úgyhogy nem találtam meg, de emlékszem rá, hogy voltak benne sportolók és művészek és mindenféle emberek, és mind arról szólt, hogy az Úristen az ő igéje által hogyan alakította az ő életüket. És ugye, ha most a pünkösdi történetre gondolunk, amikor az első egyház, a jeruzsálemi egyház megszületett, ott is miről olvasunk, hogy amikor a lélek kiárad, és szól az ige hirdetés, akkor úgy élik meg, mintha szíven találták volna őket. Ezt az érzést a legtöbben ismerjük. Amikor szinte beleborzongunk abba, hogy az Isten igéje most hozzánk szól. Amikor valami olyasmit mond, ami tudjuk, hogy nekünk szól, és nekünk ad útmutatást. És azt is tudjuk, a zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy az Isten igéje élő és ható, és ez egy nagyon nagy bátorítás. A mai igénkben a tesszalonikai gyülekezetnek írt levél ma felolvasott részletében arról olvasunk, hogy a szalonikiek úgy fogadták a pálék által hirdetett igét, hogy mint hogy az Istentől jött. Ugye az első tesszalonikai levelet azt úgy tartjuk, hogy az egyik vagy a legrégebbi újszövetségi levél. Tehát a legelső dokumentuma tulajdonképpen a Krisztus követők írott anyagainak. Ez azért is nagyon izgalmas, mert ugye itt ott kapcsolódunk be a történetbe, hogy már a missziók elérték Európát. És európai földrészen, Szalonikiben, a mai Szalonikiben prédikálnak, tulajdonképpen már pogány keresztjének, vagy pogányokhoz is szólnak, és már alakul a gyülekezet, de nagyon érdekes az, amit itt ebben olvasunk, hogy úgy fogadták, mint ha Isten beszéde lenne. Ugye mi a prédikációkról egyébként azt tartjuk, hogy az is Isten igéje, ige hirdetésnek mondjuk. És itt hadd reagáljak egy nagyon izgalmas dologra a részben, azért is, mert az itt hallottakra reagálok ezen keresztül, hogy nekem Ferdinánd Pista bácsi, aki a pályakezdő lelkészként a nagyon, nagyon komoly, mondjuk így, hogy atyai tanítómesteremmé vált, aki az első szolgálati helyemen nyugdíjas lelkészként a másik falu parókiáján lakott, és sokat beszélgettünk vele, ő egy teológiai professzor volt, aki hát azzal a régi rendszerrel nem igazán tudott és akart együttműködni, ezért kirakták, elűzték a teológiáról, és homokbödögére tették először. Mindegy. A lényeg az, hogy őtőle nagyon sokat lehetett tanulni, és ő az ige hirdetésekkel kapcsolatban a következőt mondta nekem. Azt mondta, hogy a lelkésznek nagyon figyelnie kell arra, hogy igét hirdessen, és ne erkölcsöt. És szépen meg is magyarázta, hogy ez alatt mit ért. Azt mondta, hogy mert amikor mi prédikálunk, akkor arra nagyon figyelni kell, hogy az Isten igéjében van az erő, nem az emberi cselekvésben. És példaként azt mondta, hogy itt van például ez, hogy mikor mi buzdítani próbálunk arra, hogy valaki imádkozzon, akkor nem azt kell mondani, hogy imádkozzatok, mert ez az emberi cselekményre szólít föl. Azt kell prédikálni, hogy az Isten meghallgat. Hogy az Isten meghallgat. És ezt azért is mondom el, mert most egy ilyen történetet hallottunk előttem. Hogy az Isten meghallgat. És ez sokkal, de sokkal fontosabb, mint hogy házi feladatul adjuk azt, hogy mi emberek buzgolkodjunk. Sokkal fontosabb azt tudni és tudatosítani, hogy az Isten meghallgat, és hogy az ő szavának tényleg ereje van, néha gyógyító ereje van, újjáformáló ereje van. És az, hogy Szalonikében is már ott a missziói, még akkor csak formálódó gyülekezetben már ezt megértették. Sőt, hogy hasonlóképpen alakult a sorsuk, ez is nagyon izgalmas, hogy hasonlóképpen alakult a sorsuk, mint a jeruzsálemieknek. Ezen nagyon eltűnődtem, hogy már őket is üldözik, mint a jeruzsálemi gyülekezetet, pedig nem is tudják, hogy ott pontosan mi van, de valahogyan idegen testként kezelik őket a világban, és ez nagyon izgalmas, hogy a sorsuk nagyon hasonlóvá válik egy teljesen más társadalmi, kulturális környezetben, és ezt azért is jegyzem meg, mert nekem mindig rossz érzésem volt, amikor hallottam, hogy a zsidókkal kapcsolatban micsoda megjegyzéseket tettek egyik-másik keresztény körben, arra hivatkozva, hogy mert ők ítélték el Jézust. Az az igazság, hogy bármelyik kultúrában ugyanúgy járt volna Jézus. Ebben mindenki biztos lehet. Ez Magyarországon történik, akkor itt történik ugyanígy. Lehet, hogy más kivégzési módot találtak volna, de én ebben teljesen biztos vagyok. Mert hogy az ember ilyen, hogy nem tudja befogadni azt, ami onnan jön. És ez persze nem túl örömteli, hogyha arra gondolunk, hogy a Krisztus követőknek nem mindig örülnek annyira, mint ahogy örülhetnének, mert egyébként rendes emberek a legtöbbje. Ezt tapasztaljuk, hogy így van. És mégis célponttá válnak sokszor, de sokszor, amikor célponttá válnak mindennek ellenére, tulajdonképpen akkor lesznek jellé. És akkor látja meg a világ, hogy tulajdonképpen ők valami olyasmit képviselnek, ami hiteles, ami igaz. És ennek a világnak pedig arra van szüksége, hogy megértse, hogy az, amit a Krisztus követők hirdetnek, az igaz, mert életeket formál az Isten igéje, mert meg tud újítani, nem csak fizikailag is, de lelkileg is, ki tud emelni a mélységekből, mert az Isten beszédének, munkájának hatalma van, és ezért történhetnek általa megújulások. És itt most már ezzel zárom, amivel kezdtem, hogy a legizgalmasabb dolog az, hogy a 2000 éves történelme a kereszténységnek, az tulajdonképpen azt mutatja, hogy az Isten minden generációban újra és újra szólít meg embereket, és a láng az megy tovább, a hit az továbbadódik, annak ellenére, hogy genetikailag nem megy át. Annak ellenére, hogy mi szülőként, meg nagyszülőként semmiféle garanciát nem kaptunk arra, hogy a gyerekeink is hívők lesznek, mert nem genetikailag megy át, hanem el kell mondani. És az Isten élő igéje, beszéde pedig megteremheti a maga gyümölcseit. És én azt kívánom, hogy a missziói konferencián is, itt is mindenki megerősödjön, megtapasztalhassa ezt a csodát, és az Isten lelke formáljon bennünket, és rajtunk keresztül a környezetünket. Ferdinánd Pista bácsi azt is mondta nekem, hogy ha kevesen vannak a templomban, meg ilyesmi, nem kell kétségbe esni, jól kell prédikálni. Úgy kell megfogalmazni az üzenetet, hogy azt tovább vigyék. Hogy azt adják tovább. Mert azt mondja, hogy a vicc is úgy működik, hogy a jó vicc az nem akad el, az megy tovább a maga útján. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, hogy a te igéd élő és ható, hogy a szavadra változások történhetnek. Létrejöhet a nem létező. Helyreállhat az, ami elromlott. Gyógyulhat a beteg. Hogy megváltozhat az, ami megváltoztathatatlannak tűnik. Hogy életre kell a halott, a lelkileg halott. Hogy közösségeink is lelked által, igéd által megújulhatnak. És imádkozunk, hogy te újítsd meg közösségeinket, gyülekezeteinket és egyházunkat a te szent lelked által. Amen.